Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Szeretettel köszönti a kedves hallgatókat a stúdióból Deák Csaba, Szigetszent Miklósi görögkatolikus parókus
és Káplár Márton, Rózsák Terei káplán.
Olyan napokat élünk, amikor az ember saját maga is, és hát a környezetében is azt látja, hogy picit másképp tudunk élni nyáron, a nyárnak az elején, vagy talán már lassan a közepe táján. Az embernek egy kicsit átalakul és átrendeződik az élete, és hát mindig, amikor van valamilyen változás, bár az utóbbi hónapok azért mégiscsak speciális hónapok voltunk, és ugye a járvány idejében is hát jócskán másképp, sőt sokkal másként élte az ember az életét, de azért a nyárnak mindig megvan az előnye, hogy egy kicsit kizökkenti az embert abból a mókuskerékből, amiben az évnek a 9-10 hónapjába belezökken az ember, és hát a változatosság gyönyörködtet. Ugyanakkor mindig megvan az a veszély is, hogy az ember elvesszen ebben az egészen más életmódban, vagy hát a nyaralások, a nyári szabadságolások idején kicsit felboruljon az élete, kicsit úgy szétfoljon, kifoljon az idő a kezek közül, az időnek a homokja, és hát bizonyára a lelkiélet szempontjából is vannak veszélyei annak, hogy nyáron kicsit másként élünk. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy előnyét is élvezhetjük annak, vagyis hát talán nyaranta, vagy nyaralások alkalmával van mód arra, hogy egy kicsit kizökkenjünk a megszokott lelki életünkből, illetve hát azokból a formákból, amiből hétköznap élünk, és egy kicsit másképp, egy kicsit színesebben, kreatívabban éljük az életünket. Nyilván rá is kényszerít minket az élet, de azért az utazások alkalmával hát sok minden mást láthat az ember, amikor kimozdul. Nem tudom, Marci, hogy nektek hogyan alakul a nyaratok. Van-e valami, amit vársz ezen a nyáron, vagy vársz ebben a nyárban akár a családoddal?
Hát mindenféleképpen várom. Azt hiszem, hogy talán ezt elmondhatjuk, hogy mindenki nagyon várja a nyarat. Nagyon fontos az, hogy az embernek jusson ideje pihenésre, és szerintem szuper jól fogalmaztad meg, amikor azt mondtad, hogy milyen fontos az, hogy ez az időszak, ez valójában ne csak szétfolyjon, ne csak kifolyjon az ember keze közül az idő, hanem hogy egyfajta aktív pihenés, egyfajta feltöltődést tudja jellemezni ezt az egészet. Rögtön az jutott eszembe egyébként, hát ugye én nemrég vagyok még pap, még nemrég egyetemista voltam, és amikor a vizsgaidőszak után az ember úgymond felszabadult, ugye ezután vagy egy nyár jött, vagy egy téli szünet, de akkor is olyan könnyen ki tudott folyni az ember kezei közül az idő. Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy meghatározott céljaink legyenek a nyára is, amiben mindenféleképpen legyen igen egyfajta pihenés is, mi is el fogunk menni, ha minden igaz, egy kis Balatonra, ugye a feleségemmel, hogy legyen egyfajta pihenés, ugye ilyenkor jut időnk arra, hogy meglátogassuk szüleinket, nagyszüleinket, tehát azok az emberi kapcsolatok is fel tudnak azért itt igencsak erősödni a nyár folyamán, amelyekre talán évközben akarjuk, nem akarjuk, vagy kinek hogy alakul, de hogy mégsem jut annyi idő, mint amennyit talán szeretnénk. Tehát a pihenésünk az ilyen szempontból szerintem nagyon fontos, hogy komplex legyen, hogy ne csak egy síkon, ne csak egyfajta lazulás legyen benne, hanem igenis olyan programok, olyan kapcsolatok ápolása, amelyre máskor nem jut elég időnk. És hát, hogy ez mennyire fontos, azért azt, hogy mondjam, jól megfogalmazza már ugye a Teremtés könyve is, hát 2600 éves szövegről beszélünk körülbelül, és hát ugye már akkor is azt mondjuk, hogy az Isten megteremtette a világot, és ugye megpihent a hetedik napon. Igenis az embernek van egyfajta ritmusa, ahogy éljük az életünket, akkor a bioritmusunkhoz hozzátartozik az, hogy a hetedik napon, vasárnap azért megpihenünk. Nyilván papként azért ez egy kicsit máshogy működik, de azért mégis az, hogy a hetente legyen egy olyan nap, amikor pihenni tudunk, vagy egy kicsit feltöltődni, ez nagyon fontos. És hát azt gondolom, hogy a nyárnak is ugyanez, a nyár is beleilleszkedik ugyanebbe a ritmusba, tehát úgy, ahogy hogy a hetente meg legyen, úgy legyen évente is egy olyan időszak, amit, amit úgy magunkra lehet szánni.
Igen, meg hát azt lehet észrevenni, hogy a gyerekek is várják. Annak idén, amikor a Szent Damján táborba táboroztattuk a gyerekeket, akkor hát sokszor mondták az otthonnak a nevelő is, ahonnét jöttek állami gondozott segítséggel élő gyerekek is, hogy hát egész évben ezt az egy hetet várják, amit itt ott eltöltenek a segítőkkel és a Szent Damján tábornak a felnőtt segítőivel, és az egész évben ezt mesélik, az év első felében, és a második felében pedig már ezt várják, hogy na mikor lesz már, és mikor fog eljönni újra az a hét, amikor mehetnek Szent Damján táborba. És ez kicsit így van az ember is ezzel, bár úgy tűnik nagyon sokszor, hogy ez a vakáció, meg nyaralás, meg ilyesmi az egy ilyen modernkori találmány, mert hát ugye régen, hát a nyár pont nem arról szólt, ugye a szántóvető ember életében a nyár pont nem arról szólt, hogy most elmenjen bárhova is, hanem bizony volt mit tenni, volt mit csinálni egész nyáron, meg őszön, tavaszon keresztül, de biztos, hogy a földművelő embernek az életében is megvoltak azok a napok, inkább a téli hónapokban, inkább télen, a hosszú téli estékben, amikor ugye hát hamar besötétedik, és sok-sok hosszú este van, és sok együttlétre ad alkalmat. De azt gondolom, hogy ma is várják az emberek, vagy hát ma is várja az ember, meg a gyerekek főleg a nyári szünetet, a nyári szabadságolást, és hát bizony talán azért is olyan fontos nekik, mert ilyenkor azért távol élő nagyszülőket, vagy dédszülőket is meglátogathatják, és hát ez a gyerekeknek mindig egy óriási élmény, tehát én azt gondolom, hogy nem igaz az, hogy egy gyereknek elegek a szülei, hanem rengeteget tanul, és rengeteg tapasztalatot gyűjt abból, hogyha a nagyszüleivel, vagy a adja Isten dédszüleivel tud találkozni, el tud tölteni ott egy néhány napot, vagy hetet, akár ugye náluk, mert sok jó dolgot megerősít ez bennük, és sok jó dolgot meg tudnak tanulni még a nagyszülőktől, amit egyébként nem. Meg hát talán azért is szereti nagyon-nagyon sok ember a nyarat, hát a hőséget azt nem mindenki, meg nem mindig a azt nehezebben viseli az ember, bár eddig nem panaszkodhatunk, hiszen nem voltak olyan túl forró napok, meg volt csapadék is, meg lehűlés is, meg hidegfront is szinte három naponta, de azért jó időnk van, és én azt gondolom, hogy amíg az év többi hónapjában a lelki életben is, meg úgy egyébként is azokat a dolgokat keressük, amikor nagyon sokat ugye a transzcendentálékat, ha sorra vesszük, azt lehet mondani, hogy végül is minden igazi értéknek a végső forrása maga az Úristen, és azért van jóság ezen a földön, mert Isten maga tökéletesen jó, azért van igazság, vagy igaziság, mert Isten maga tökéletesen igaz, és tökéletesen ugye megfelel annak, aki, és hát azért van szentség, mert Isten maga tökéletesen szent, és a szépséggel is így van. Ugyanakkor a szépség az egy olyan Istenhez vezető út, amit hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy nagyon keveset foglalkozunk vele. Templomainkban jelen van, a gyönyörű ikonosztáziónak a gyönyörű fények, árnyak, színek, stb. De a szépség maga is egy Istenre mutató jel, egy Istenre Istenhez vezető út, és ezzel azért sokkal kevesebbet foglalkozunk, mint az igazságnak a keresésével, vagy a jóságnak a keresésével, vagy az életszentség útján való közeledés az Istenhez, és a nyár azért szép. Tehát a nyáron sokat kapunk a szépségből. Ha a hegyekbe megy az ember nyaralni, kirándulni, nem tudom pihenni, akkor hát a hegyekben is van mit nézni, van mit látni. Nem csak a gyönyörű növényvilág, meg állatvilág, hanem maga a táj, vagy hát úgy felülről lenézni a völgybe. Nagyon szép, ha valaki mondjuk tengerpartra megy nyaralni, akkor megint adott a lehetőség, hogy rácsodálkozzon arra a hatalmasra, arra a végtelenre, arra a szépre, amit az Isten nekünk adott, és hát a Vecsernyét, a 103. Zsoltárt egy tengerparton sokkal könnyebb elmondani, és sokkal többet mond, hogyha a 103. Zsoltárnak a szavait egy folyónak, vagy tengernek, vagy akár tónak a partján az ember el tudja mondani. És hát amikor nyilván keresztény ember, hogyha utazik, meg nyaral, meg kirándul, azért hát benéz templomokba is, meg nagyon sok szép helyre, nyilván múzeumban is talán van idő, vagy mód alkalom lehetőség elmenni, de azért a templomokba beszoktunk kukkantani, vagy beszoktunk menni egy-egy pillanatra, és hát azért rengeteg gyönyörű, csodálatos templom van a világon, akár itt Magyarországon, akár máshol távolabbi vidékeken, és hát jó azért ezekben, nem csak azért, mert jó hűvös van bennük, tehát sokkal, sokkal hűvösebb van, mint mondjuk odakint, de azért is, mert sok érdekes dolgot meglát az ember, és hát ez is egyfajta lelki élet, ez is egyfajta Istenre mutató jel, vagy Isten keresés, csak hát ugye azt nem kell elfelejteni, hogyha el is megyünk valahová, ki is mozdulunk egy kicsit, valószínűleg abban a faluban vagy városban is van templom, akad úgy, hogy vagy a környező faluban, hogy azért érdemes keresni ezeket.
Hát ugye sokat beszélünk arról a prédikációkban is, meg hál' Istennek ez talán második János Pál pápa óta kifejezetten hangsúlyos az, hogy az embert azt tényleg nagy egységben, holisztikusan szemléljük, ugye test, lélek, szellem egységként. És igen, én is ezt nagyon fontosnak tartom, hogy amikor pihenünk, amikor kirándulunk, ugye nagyon jó ez a szó, talán már egy másik beszélgetésünkben egy kicsit ezt fejtegettük is, hogy ugye kirándulás milyen jó, hogy kirándítjuk magunkat a hétköznapjainkból a szinte már megszokott, vagy sokszor már megszokottá váló életünkből, tehát amikor kirándulunk, akkor igenis odafigyeljünk a teljes emberi valónkra. Igen, annak legyen meg az a fajta testi pihenése is, igen. Legyen meg az a fajta lelki töltet, hogy igen, elmegyünk ilyenkor is templomba, megnézzünk egy templomot, imádkozunk a tengerparton, igen. És legyen meg az a szellemi pótlék is, igen, ahogy mondtad is, elmenni egy múzeumba, elmenni egy különleges színházi előadásra, ugye a szabadtéri színházakra gondolok itt például. Tehát, hogy ezt a fajta harmóniát, ezt a fajta egységet a teljes emberi valunk és emberségünk tudjon ilyenkor kimozdulni a megszokottból.
Igen, mert ahogyan mondtad is, ugye test és lélek egységbe gondolkodunk az emberről, és hát ahhoz, hogy bármilyen lelki vagy testi baja legyen, van az embernek, az általában egymáson nyomódhat. Tehát, hogyha az embernek a teste beteg, akkor előbb-utóbb a lelke is szomorú és hajlott hátú lesz, mert épp hogy viseli, hordozza ezt a betegséget. És az embernek a lelke beteg, tehát ha van valami lelki gyötrelme, akkor nem egyszer, előbb-utóbb ilyen-olyan fizikai tünetek is fognak jönni, magas vérnyomás, vagy nem tudom, idegesség, ingerültség miatt sok minden baja lehet az embernek, és azért nyilván, hogy az embernek testileg is érdemes, szabad, kell, muszáj, kötelező kipihennie magát, és rekreálódni. Ugyanúgy lelkiekben is biztos, hogy azért nagyon sokszor a mindennek, úgy érzem, sokszor a házasságnak is, a papi életnek is, és bármilyen hivatásnak a megszokás az egy nagyon nagy ellensége. Tehát nagyon könnyen be tud csak néhány év alatt is, vagy egy évtized alatt is az embernek az élete, akár lelki élete, akár az élete szürkülni, és hát onnétől kezdve már sok minden favágás, tehát amikor az ember... Ugyanakkor, hogyha az embernek kontrasztusan éli az életét, tehát megvannak az ünnepek, és megvannak a hétköznapok, megvannak a küzdelmek és a feladatok, és megvan a pihenés is. És azt gondolom, hogy ehhez egyébként kell egy alázat. Kell egyfajta alázat, hogy azt tudja az ember mondani, hogy hát igen, én nem vagyok mindenható, én elfáradtam, én nagyon elfáradtam, nekem most pihennem kell, vagy aludnom kell, vagy... Tehát, hogy újra tudjon töltekezni az ember, vagy kicserélődni, és az nagyon jó. Mindig, amikor zarándoklatról is megyünk, az teljesen kicserélődik az ember. Tehát fizikailag is kirándul abból a környezetből, ami megszokott, és amiben benne van, és amiben ott vannak a állandó feladatok és problémák, meg hát úgy lelkileg is. Szóval pont ez a szép benne, hogy teljesen más emberként tér haza. Egyszer azt hiszem, ezt talán Szilárd püspök atyai fogalmazta meg nagyon jól, így zarándoklat kapcsán, hogy zarándoklatnak ugye 4 fontos eleme van. Az legnehezebb elindulni, aztán a másik, hogy úton lenni, úton közben sok minden történik velünk, megérkezni, odaérni, és azt mondanánk, hogy hát ezzel kész is van, de nem, mert egész más emberként ugye vissza kell térni erről az útról, és sok igazság van ebben, mert nagyon sokszor tényleg egész más emberként tudunk visszatérni.
Milyen terveitek vannak a nyárra?
Hát biztos, hogy a gyerekek nagyon, nagyon szeretnek hazamenni, ugye Zemplénbe, Bodrog közbe, és ott a nagyszülőkkel, meg bátyámmal, ugye a keresztapjukkal el vannak, és hát bárányoznak, és hát segítenek nagyapának, és traktoroznak, és minden, szóval nekik ez úgy látom, hogy nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon élvezik, a tehetnék, haza se jönnének szerintem, de hát azért a nagyszülőknek is kell hagyni egy kicsit, hogy kipihenjék azt a 1-2 hetet, amit ott, és hát nyilván nagyon szeretnek ott lenni, úgyhogy nekik ez állandó feladat, nyilván vannak tennivalók nyár folyamán is, de szeretném, hogyha az egyházközséget is ugye eléggé széjjel vetette az a 2,5-3 hónapos hát időszak, amit itt megértünk a járvány alatt, és sok minden közösségi dolog elmaradt, tehát a pünkösdi piknik, a családi nap, a játszóház, meg nem tudom, mindenféle dolog, és akkor lassan jó lenne, hogyha tényleg tudnánk megint összeülni és beszélgetni akár egy sütés-főzés, akár valamilyen feladatnak a megvalósítása közben, mert én is érzem saját magamon, hogy nem jó ez így, hogyha így nem találkozunk, és nincsenek közös délutánok vagy esték, és úgy érzem, hogy a kedves hívekben is megvan ez, hogy jó az, hogy leülni és beszélgetni, és egymást megerősíteni, mert ez mindenkire egyébként ráfér. Hát nyilván tervez az ember ilyen-olyan, most annyira nem terveztük előre, mivel előre tervezhetetlen volt ez az egész. Már nagyon régen ígértem a gyerekeknek, hogy hát megmutatom nekik Rómát, aztán hát jó lenne, hogyha ez összejönne valamikor a nyár vége felé, de biztos, hogy akárhova is megy az ember, mindenhol tud találni olyan dolgokat, amik nem csak érdekesek, nem csak szépek, nem csak okosodik belőle az ember, hanem elgondolkodtat. Na hát ezt kell azt hiszem, hogy megtanulni, hogy ne folyjon ki a kezünk közül az idő és a homok, és az idő az ne csak múljon, hanem teljen is, és nyáron is fontos az, hogy ez tényleg egy tartalmas időszak legyen az életünkben.
Most azt, hogy mennyire fontos egyébként ez a téma, amiről most beszéltünk, olvastam nemrég Márk evangéliumában egy részt, ami arról szól, hogy a tanítványok, amikor elmesélték Jézusnak, hogy mennyi minden, kivel találkoztak, mennyi mindenkit sikerült meggyógyítaniuk. És mondta nekik Jézus, hogy gyertek, akkor menjünk el csak mi, hogy megpihenjünk. Tehát, hogy maga Jézus is, aki ugye Isten volt, mégis nyilván emberségéből kifejezve, neki is mennyire szüksége volt erre a töltődésre, erre a fajta rekreációra. Ami igen, abban nyilvánult meg sokszor, hogy elment, és tudjuk, hogy egyedül imádkozott, de igen, amikor közösséggel is pihentek, és azt mondta a tanítványoknak, hogy akkor most csak mi 13-ban menjünk el, és akkor egy picit nézzük meg, hogy mi történt velünk, hogy most hogyan is állunk, pihenjünk meg, van ebben egy ránézés, nyilván egy reflexió, de mégis, hogy ez engem nagyon meglepett, még sose tűnt fel, de hogy ez annyira adekváltan benne van a Szentírásban, az, hogy ez Jézusnak is mennyire fontos volt ez a fajta pihenés.
Igen, és az, hogy mennyire figyelmes Krisztus ezzel, hogy az apostolok, és hogy menjünk félre, és ugye pihenjünk meg, vagy akár a Genezáritó partján ugye halat süt nekik, ugye, ahogy, tehát hogy erre is, hogy elfáradnak, hogy éhesek, hogy fáradtak, stb. És és érdekes ezt észrevenni, hogy, hogy test és lélek egységében gondolkodik, és hát magá a gyógyítások is mindig úgy történnek, hogy először meggyógyítja a lelket, hogy a bűneit bocsánatot nyertek, kejföl és járj, vagy és ugye mennyi és többé nevét kezdje. Tehát biztos, hogy nagyon fontos ez. Nyilván a különböző történelmi korokban, különböző mértékben, hol a testiség, hol a lelkiség vagy felértékelődik, vagy leértékelődik, vagy kizárólagossá válik, de ebből igazából mindig valamiféle eretnekség, vagy valamiféle tévtanítás lesz, hogyha a lélek rovására a testet, vagy a test rovására a lelket abszolutizálja valamilyen filozófiai vagy teológiai irányzat, de azért fontos, hogy, hogy jól gondolkodjunk ezekről a dolgokról. És hát azt szokták mondani, hogy őrizd meg a rendet, és a rend megőriz téged. Én nagyon féltem itt ez a különleges március-április-májusi időszak után, hogy hát most már, tehát nem volt az a bejáratot, hogy akkor 6 órakor ébresztő, 7 órától nem reggeli, 3-4-8-ra visszük a gyereket is tovább, 8-tól mi is tanítunk, és meg volt a heti rend, meg a napi rend, és hát ez azért ugye adva van, és ez alkalmazkodni kell. És ugye utána jött ez a különleges időszak, karantén, stb., és hát különösen szétfolyhatott az embernek az ideje vagy a napja. Ez is volt fontos nekünk is mindig reggel, amikor felkeltünk, akkor igen, valamit gyerekek is esznek, haradnak, és akkor tessék, és akkor nézzük, hogy mi a feladat, mi az. Tehát a délelőtt azért mindig azzal telt el, meg hát a délutánnak is egy jó része, de azért tehát valamiféle életrendben. Most meg ugye volt ez a rendetlen időszak, aztán jön már másik a nyár, ugye másik rendetlen, vagy rendtelen időszak, azért így megvan a veszélye annak, hogy nagyon-nagyon hát szétforgácsolódjon az embernek az élete, és igazából nem feltétlenül érzi az ember jól magát, hogyha semmilyen napi rendje, vagy heti rendje, vagy életrendje nincsen, az előbb-utóbb az embernek az értékrendjére is hatással van, vagy hatással lehet, és hát biztos, hogy valamiféle módon akár az imádságnak az idejében is az embernek, nem tudom ki, hogy van vele, kinek hogy jó, van, aki ugye reggel szeret inkább korábban kelni és imádkozni, valaki az estének a csendjére van szüksége ahhoz, hogy jobban el tudjon merülni akár az imádságban, akár a szentírásolvasásban, akár bármilyen más hát, lelki életet képző ugye, tevékenységben. Ugyanakkor biztos, hogy ebben az időszakban is vagy a reggelt, vagy a napközbent, vagy az estét érdemes kijelölni arra, hogy azért mégiscsak legyenek kitüntetett helye az Istennel való kapcsolatunknak a nyár folyamán is.
Igen, talán a legfontosabb az, amit az előbb pedzegettél is, a végleteknek egyfajta elkerülése. Szóval, ugye amikor ezt mondjuk, hogy kerüljük el a végleteket, akkor ugye önkéntelenül is eszünkbe jut ez az a szó, hogy harmónia. És ilyenkor meg mindig a teremtésen szoktam elgondolkodni, ugye ott az eredeti paradicsomi állapotnál is talán ez a legjobb szó az annak a jellemzésére, hogy harmóniában éltek akkor az eredeti, az első emberpár harmóniában magukkal, harmóniában egymással, a természettel, harmóniában az Istennel, ugye megint csak másik János Pál pápára szeretnék utalni, aki ezt nagyon sokáig, vagy hosszú oldalakon is sokat fejtegeti. De hogy igenis az eredeti állapotban is kellett dolgozni, az egyértelműen kiszűrhető a Szentírásból, amikor megkapják a büntetést az Istentől azért, mert engedetlenek voltak és elkövették ugye az eredeti bűnt, akkor ugye azt mondja Ádámnak, hogy akkor mostantól kezdve hiába dolgozol több ist és bojtolyányt fog teremni neked a föld, ami azt jelenti, hogyha belegondolunk, hogy akkor is kell dolgozni. És igenis, az eredeti emberpár, az első emberpár is, ők is dolgoztak.
Hát, hogy bűvelje és őrizze, hát feladat mindenkinek féleképpen.
Megvolt az életükben ez a rész, csak hogy ezt tudták olyan olyan tökéletes harmóniában élni, igenis, mert minden hogy mondjam,
örömet okozott.
Meg volt, igen, a maga helye az életükben meg volt, az imádságnak, az Istennel való kapcsolatnak, magukkal. És valahol, amikor a nyárról beszélünk, vakációról beszélünk, akkor talán ennek az újra megtalálása, vagy az erre való, még inkább erre való törekvés az, ami előképbe kerül.
Igen, meg talán az is egy nagy ajándéka a nyárnak, a nyári időszaknak, hogy ilyenkor az ember több más emberrel is találkozik, és ugye van kapcsolata, akár a rokonságban, akár a családi, baráti körben, akár a itt ott, ahova elmegy kikapcsolódni, vagy pihenni, vagy üdülni, vagy elcsendesedni. És érdekes, ez egy érdekes élmény, hogy kikkel találkozunk, és kik milyen hatással vannak ránk, és mi milyen hatással tudunk lenni más emberekre. Szóval azért én azt gondolom, hogy ebben az időszakban az embernek tudatosan keresnie kell azoknak az embereknek a társaságát, akik jó hatással vannak ránk, vagy akik úgy fölfelé húznak, akik úgy jó irányba befolyásolnak, mert eznek nagyon, nagyon nagy jelentősége lesz az évnek igazából további, meg minden részében is, hogy jó találkozni hasonszörűekkel, és jó látni azt, hogy az ember nem ijed meg, hogy nekem vannak ilyen-olyan problémáim munkahelyen, vagy lakóhelyi környezetben, vagy nem tudom én családban, hanem bizony máshol is megvannak a nehézségek, és az ember, most nem azt mondom, hogy megkönnyebbül, hogy jó, hát akkor nem csak én vagyok ilyen, vagy nem csak, és másnak is rossz, úgyhogy ez nekem jó, nem erről van szó, hanem arról, hogy tényleg egy kicsit kitágul az embernek a látóképe, vagy hát a horizontja, és több mindent is észrevesz, hogy nem csak az van az életben, amiben belekényszerít minket a hétköznapoknak a szürkessége vagy monotóniája, hanem bizony. És nagyon érdekes, hogy mindig azt figyelem az emberekhez nagyon sokszor, hogy ők hogyan gondolkodnak más emberekről. Tehát hála Istennek nagyon sok olyan embert ismerek, aki, ha találkozik valakivel, egy ismeretlennel, mindig alapvető hozzáállás az, hogy a legszebbet, a legjobbat nézi ki belőle, vagy hát gondolja róla, tehát nem csak azért, mert jó hiszemű, hanem mert tényleg feltételezi azt, hogy most hát miért lenne ez másképp is. Ugye hát vannak az embernek olyan élménye is, hogy olyan emberekkel beszélget, akik szemében mindig gyanakvás van, és mindig óvatosak a másik emberrel szemben, talán mert már kaptak pofont az élettől, vagy talán mert saját maguk olyanok, és ez nagyon sokat elmondhat arról, hogy ki is az az ember, akivel beszélgetek. Talán volt is valamikor egy ilyen történet, hogy az öreg szerzetes a kis tanítványjal kínálta a városnak a kapuja, vagy a városnak a szélén, és ugye jött arra egy vándor, és azt mondta, hogy hát szerbusz atyám, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen emberek laknak ebbe a városba. És akkor, mert ugye vándorúton vagyok, ott hagytam a szülőfalumat, és most máshol szeretnék letelepedni. És az öreg szerzetes visszakérdezett, hogy ott, ahonnan jöttél, ott milyen emberek laktak. És mondta neki, hogy hát, hitványak, gyanakvóak, gonoszak, rosszak, egymással ellenségesek és gyűlölködőek, és hát hogy nem is jó beszélni róla, azért is jöttem el onnét. Na hát látod, itt is pont ugyanilyenek laknak. És akkor másnap megint jött egy ugyanilyen vándor, és hát ő is megkérdezte az öreget, hogy hát ő is most valahol szeretne letelepedni, családot alapítani, hát nem tudja, hogy ebbe a városban milyen emberek laknak. És az öreg megint megkérdezte tőle, hogy hát ott, ahonnan jössz, ott milyen emberek laktak. Milyen? És mondta, hogy hát ott nagyon jó emberekének, Isten és ember szeretőek, és jó hiszeműek, jó szándékúak, és nagyon dolgosak, szorgalmasak. Na, látod, itt is pont ugyanilyenek jönnek. Szóval, hogy mit akar az ember meglátni, meg mit akar az ember felfedezni a másikba. Nyilván, hogy azt szokták mondani, hogy egy sunyi ember gyanakvó, mert ugye azt gondolja, hogy mindenki olyan, mint ő, hogy van valamilyen hátsó szándéka, és hát ez is egy nagyon érdekes dolog a nyárban, hogy sok találkozás van, és sok jó találkozás is van az életemben. Nekem most sajnos van egy ilyen tapasztalatom, talán ez évben történtek, tehetnek róla, hogy nagyon sok arrogáns és agresszív ember látok, vagy, vagy akár az úton, akár vezetés közben, akár másmilyen módon, és nem tudom, hogy ez miért van, vagy csak így van, de biztos, hogy az embernek szüksége van olyan találkozásokra is, ami, ami visszaadják azt a hitet nekünk, hogy hát igen, ez a normális, és, hogy a, és az emberekben nincs kihalva a jó, és hogy kedvesek, és aranyosak, és jó szándékúak, és ugye nem vagyunk egyedül ezen a, ezen a földön.
Nagyon tetszett az, az, hogy úgy fogalmaztál, hogy tudatosan odafigyelni arra, hogy olyan emberekkel is találkozunk, meg olyan kapcsolatokat is újra felmelegítsünk, amit talán egy picit kihűltek az, az, az elmúlt időszakban. Ez a tudatosság eszembe jutott, csomó emlék, tudod, amikor említetted már a Szent Damián tábort, és akkor hányszor tudod, van az is, hogy, hogy magunk között is érezzük azt, hogy, hogy igenis egy-egy ilyen programnak a hatása azt, azt ténylegesen kihat utána az, a, az egész évünkre. Az a szeretett légkör, meg azok az élmények, amik ott élnek, hát utána még nem úgy hónapok, évek múlta is, után is feljönnek, ugye bár történetek, meg sztorik. Hmm. Igen, és aztán utána a következő, utána tényleg van egy vágyakozás is, amikor már várja az ember a következőt, de tényleg egy ifjúsági zarándoklatot is ide, ide tudok mondani, vagy tényleg csak egy jó baráti, családi programot, kirándulást. Hogy igenis, talán ezt, ezt is fontos megfogalmazom, hogy, hogy a nyarunkban legyen meg ez a fajta tudatosság ezekre a dolgokra, hogy, 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 hogy egyszerűen tehát, hogy tudatosan meghatározzuk ezzel utána az egész évünket, azt, hogy hogyan fogunk tudni lenni, igen, akár egy vezetési szituációban, vagy akár csak bármilyen hétköznapi szituációban, vagy akár nagyobb döntésekben, hát természetes mindannyiunk életében vannak olyan döntések, amikor, amikor olyan, olyan dolgokban kell dönteni, amire talán nem is számítottunk, amire nem is számítottunk előtte. Mégis igenis, hogyha van egy olyan maga, egy olyan kiinduló pont, egy olyan löket itt ebben a nyelvben, egy olyan lendület, amit, amit tudunk kapni, akkor igenis ezek, ezek tudnak segíteni.
Igen, hát talán ez a tudatosság azért is fontos. Nagyon rossz, amikor az ember úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy igazából ez az élet, meg ami, amit élünk, ez úgy, úgy a fejünk fölött történik, tehát nem rajtunk kívül. És hogy bizony sok mindenről nem tehetünk, sok minden helyzetet hoz az élet, ami különös és különleges, de azért... azért arra, ha arra is oda tudunk figyelni, hogy mit eszünk, vagy mit iszunk, mivel táplálkozunk, mivel tápláljuk a testünket, akkor nyilván arra is, hogy milyen hatásokat engedek magamhoz. Tehát azt szokták mondani, hogy aki, aki kéményseprővel ölelkezik, az kormos lesz, aki meg Molnár legényen, az meg lisztes. Tehát, hogy kik a barátaink, kikkel találkozunk, kikkel töltünk sok időt, már a, amit mi megválogathatunk, és amit megtehetünk, az azért tőlünk is függ, és ránk is hatással lesz, és biztos, hogy talán így ebben a nyári időszakban van rá mód, alkalom, lehetőség, nyilván van, aki szeret sütögetni, valaki nem szeret kerti sütögetni, mert így is meleg van, és még tüzet rakunk, ugye, gyerekek egyszer meg is kérdezték tőlem, hogy tényleg, hogy miért nem sütjünk szalonát. Hát mondom, mert hideg van. Hát úgyis tüzet rakunk, hát akkor most nyáron nagy meleg van, akkor tüzet rakunk, télen meg nem rakunk tüzet, és hát van benne valami, de biztos, hogy fontos ezt, ezt az alkalmakat kihasználni. Én csak onnit látom, hogy például a vasárnaponként a templomban is ugye van Szent Liturgia 9-től, meg 11-től ugye délig megvan a mise, Szent Mise, Szent Liturgia, és utána pedig, hát van úgy, hogy 13:30-2, mert templom előtt még ugye beszélgetés van, meg jó találkozni, és jó időt eltölteni, és fontos is, fontos lenne az, hogy a, tényleg a normális emberek és a jó emberek azok a sokat találkozzanak, és erősítsék egymást, hogy na, akkor talán mégiscsak jól gondolom, akkor talán más is, más úgymond normális ember is. Mert nagyon sokszor nem a normalitás érvényesül, hanem hát ilyen-olyan szélsőséges dolgok, és hát a, az okos emberek mindig szerények és halkak, és sokszor a gonoszság vagy az emberi butaság az pedig harsányabb. Mm. és azért én mindig örülök, amikor látok egy-egy olyan jó embert és okos embert, aki nem hagyja, hát nem a maga igazát, hanem a normalitást alábecsülni, vagy hogy az ne érvényesüljön a világban, és olyan jó ezt érezni, hogyha vannak ilyen talpra esett jó emberek, akik még bátrak is ahhoz, hogy kiálljanak, hogy hát igen, egy nyájba tartozunk, de birkák nem vagyunk. Tehát, hogy is mondjam. Szóval van egy ilyen rossz kép a keresztényekről, hogy hát azok olyan bugyuták, azok olyan kis 45 fokosak, tehát hogy ilyen nagyon áltatosak, és úgy kell tartsák a fejüket, és nekem is volt már olyan beszélgetésem, vagy hát vitának, nem tudom, lehet-e nevezni, amikor valaki nagyon-nagyon-nagyon mondta a magáét, és a vélemény szerint az ostobaságot, és próbálta, de te nem fogják hozzá, mert te paf vagy, neked nem szabad veszekedni, és akkor ez, hát mondtam, hogy ezt nem tudom, hol olvasta, de én nem is akarok veszekedni, csak azt elmondanám, hogy neked nem szabad veszekedni, vitatkozni, mert te paf vagy. Hát, most ezt így nem.
Idézheted neki, egyik kedvenc idézetem a Szent Jánosról, amikor Jézus ezt mondja, hogy elküldelek, ha már itt a bárányok, elküldelek titeket a bárányokat a farkasok közé, legyetek szelidek, mint a galambok, és okosak, mint a kígyók. Szóval, hogy ugye a kígyóról mindannyian tudjuk, hogy mi most is hány halálos áldozatot szent, hát még abban az időben, amikor igazából semmilyen eszköz nem volt a kezükben az embereknek arra, hogy egy kígyómarás után életben tartsák azt, aki így pórul járt. És Jézus mégis mer egy ilyen, hát hogy mondjam, súlyos hasonlatot is használni erre. Tehát, hogy igenis, persze legyünk szelidek, ez nagyon fontos, de igen, amikor pedig bele kell állni egy szituációba, akkor legyünk okosak és legyünk bátrak, mint ahogy ezt egy kígyó is, aki azért, hogy mondjam, tényleg, amikor egy kígyóra gondolunk, akkor általában nem a pozitív képek jutnak eszünkbe.
Igen, de egyébként érdekes a bibliai embernek a gondolkodása, nem tudom már hol olvastam, hogy miért okos a kígyó, vagy miért mondja ezt is, hogy okos a kígyó. És két nagyon jó dolgot is hallottam. Egyik az, hogy az emberek tapasztalták azt, hogy hát a kígyónak van mérge, tehát az tud marni, és azt mérget tud előállítani. És hát ilyen méreg előállítására csak ugye tudós emberek, meg ilyen nagy mágusok, meg nem tudom én, kik képesek, és hát akkor a biztos a kígyó is egy okos, egy bölcs állat, mert hogy tud mérget csinálni, amivel mások meg tudja védeni magát, meg másokat meg tud sebezni, tehát ez is egy érdekes elgondolása volt a régi embereknek. Valaki egyszer meg azt mondta, hogy hát miért mondja Jézus azt, hogy okos, mint a kígyó, ugye az kígyó is, amikor növekszik, ugye előbb-utóbb kinövi a bőrét, és akkor keres sziklás helyet, és akkor két éles kő között átpréseli magát, és ugye a kő az lenyúzza róla a régi bőrét, és akkor így ki tud siklani belőle, és tovább tud növekedni. És ezt ugye sokszor-sokszor megismételni, tehát hogy nem hagyja a kígyó, hogy megakadályozza a régi bőre abban, hogy ő növekedhessen. És ez nagyon tetszett nekem ez az ötlet, hogy bizony igen, tehát ilyen értelemben a nyárra is vonatkozik az, hogy nem szabadna megállni a növekedésben, nem szabadna megállni a lelki gazdagodásban, és hát meg kell találni azokat a módokat, alkalmakat a nyári hónapok alatt is, ami az embernek a lelki növekedését hozza magával. Most kell töltekezni, most kell ugye tankolni, most kell az embernek elrakni sok-sok napfényt, meg sok-sok jókedvet, meg sok-sok élményt, meg sok-sok a templom hűvösében, csöndjében eltelt, ugye kapott jó gondolatokat és hát lelkesítő dolgokat, és ugye az is fontos, hogy erősítsük egymást, és sok időt töltsünk egymással, és ott valóban ez meghálálja későbbiekben magát.
Eszembe jutott egyébként még egy fontos szempont, bár hogyha kronológiailag nézzük, ezt kellett volna elsőnek mondani, de hogy azért a nyárnak milyen fontos szerepe van abban is, hogy azért vissza is tekintsünk. Amit talán most így, azért, hogy te is utaltál többször itt erre a karantén helyzetre, erre a vészhelyzetre mégis, ami azért mindannyiunknak teljesen új volt, ezt biztosan tudom állítani, hogy a legidősebbek körében sem igen volt ilyen. Hogy azért mennyire fontos az is, hogy igenis levonjunk megfelelő következtetéseket. Szóval, hogy amikor egy ilyen helyzet jön, mint egy nyár, akkor igenis vonjuk le, tehát nézzünk vissza, egy picit álljunk meg, tekintsünk vissza, hogy reflektáljunk, és akkor ezeknek a tanúságaival, megtapasztalataival nekivágni. Így ahogy nagyon jól összefoglaltad, nem próbálom meg megint itt az előbb, mire is kell a nyáron figyelni. De igenis, ez a visszatekintés azért még itt hangsúlyoznám.
Igen, meg az, hogy akár az egész önmagunkra, akár az egész életünkre, vagy akár a munkásságunkra is tekintünk. Igen, mindig előttem van az, hogy hát megvannak a téli hónapok, meg a sötétebb, hidegebb, sárosabb, szürkébb ugye, hónapok, és ez olyan, mint az ember életében az este, vagy sokat van sötét, sokat van este, kevés a fény, és ugye nem tudom, hogy más nyelvben, vagy más népnél megvan ez a aludjunk rá egyet közmondás, vagy hozzáállás, hogy nem feltétlenül este kell meghozni a nagy döntéseket, amikor az ember egyébként is talán fáradt, talán kimerült, talán hát nem érzi elég erősnek magát ilyen-olyan feladathoz, meg különben is este van, sötétség van, a dolgokat is sötétebben látjuk, és akkor azt mondja, hogy na jó, hát akkor aludjunk rá egyet, reggel majd, amikor világos van, meg akkor kipihentem magam is, amikor több a fény, és több az emberben a kraft, akkor majd akkor hozunk döntéseket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván a nagybőjti időszak, meg az adventi időszak is vagy a belegondolásnak az ideje, de ott azért sok a sötétség. Nyáron is kellene az embernek egy ilyen, jó, itt is vannak nyilván bőjti időszakok, ugye kettő is a nyár folyamán, de úgy nyári szemben, ugye a fénynél, a világosban és ránézni az embernek saját magára, meg a családjára, meg a hivatására, és akkor ez is igaz, amit most látunk így kipihenve. Hát én kívánom, hogy ez mindannyiunk életében így legyen, úgyhogy innét a stúdióból kívánunk a kedves hallgatóknak is szép és áldott nyarat, és regenerálódást, és hát rekreációt, és szülessen újra a lelkesedésünk. Elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!